Köszönöm a lehetőséget, hölgyeim és uraim! Már egy nagyon szép felvezető volt, én úgy gondolom, hogy szinte be is fejezhetnénk ezt a továbbképzést, de ezt a 30-35 percet azért megragadom, hogy kicsit mindenki olajmérnöki szemmel, olajbányász szemmel gondolkodjék, és ezen keresztül megértsük azt, hogy mi történik a világban. Gyakorlatilag a napjaink legfontosabb kérdéseit próbálom műszaki szemmel, szakember szemével elmondani, a sok média hírt próbálnám egy kicsit lehámozni. Tehát ezt a lehetőséget megragadva, a témakör, amiről beszélni fogok, ez elég nagy, mivel hogy a idő az rövid, 30-35 perc, ugye, tehát elég ütemesen fogom mondani, és néha nézem a jegyzetemet, mert kénytelen leszek, mert el szeretném mondani mindazt, amit én elgondoltam, hogy hasznos lehet önök számára. Tehát, miről fogok beszélni? Szélirgon telepeknek a felkutatásáról, tehát végül is, hogy megy a kutatás, hol van a kőolaj és földgáz, hogyan kell ezt kitermelni, milyen módszerek vannak, hogy gondolkoznak az olajmérnökök, vagy a rezervoármérnökök, majd, hogy mennyi van a világon, hogy helyezkednek el, egyáltalán ez meghatározható vagy sem, tehát földrajzilag hol helyezkednek el, majd ezt követően, ha tudjuk ugye a kitermelés helyét, fogyasztás helyét, a világon milyen szállítási útvonalak alakultak ki, tehát a globalizált szállítási rendszereket, ezt a mérnökök hogy oldják meg, majd ezt követően, hogy várhatóan, hogy fog alakulni ebbe az évszázadban ezeknek a fontos energiahordozóknak a szerepe, és remélem, hogy arra is idő lesz, hogy a konklúziókat elmondja. Tehát néhány szót az energia felhasználás, energia fontosságáról. Minden változáshoz, tevékenységhez és az élet fenntartásához energiára van szükség. Az adott társadalom működőképességét és fejlődését alapvetően a rendelkezésre álló energia mennyisége határozza meg. Az átalakított energia, hő, fény, mechanikai munka biztosítja a társadalom fennmaradását és fejlődését. Így kijelenthető, hogy az egyes társadalmak, társadalmi csoportok által felhasznált energia mennyisége jellemző azok világban elfoglalt szerepére, vagy akár hatalmi helyzetére. Ebből az következik, hogy az olcsó, primer energiaforrások biztosítása alapvető. Mivel kijelenthető, hogy a primer energiaforrások nagysága véges, ezért az energiaforrások különböző módon való hozzáférhetőségének biztosítása alapvető eleme a világpolitikának. A kérdés fontosságát igazolja az, hogy szinte valamennyi országban közvetlenül vagy közvetve az energiapolitika a kormányok politikájának szerves részét képezi. Most ezt követően egy kicsit, hogy történik ezeknek a szénhidrogén telepeknek, kőolajat és földgázt, tehát amikor szénhidrogén beszélek, akkor kőolaj és földgáz, vagy mindkettőt értek ezelet, a felkutatása. Célja üledékes medencékben geofizikai módszerekkel a csapdáknak a felkutatása. Miért üledékes medencékben? Azért, mert tudjuk azt, hogy a kőolaj és a földgáz szerves eredetű, nagy nyomáson, hőmérsékleten, oxigéntől elzárva képződik a szénhidrogén, majd az így képződött szénhidrogén migrál a csapdába, ott felhalmozódik. Tehát itt látjuk egy tipikus szerkezeti csapda, ahol valahol olyan szénhidrogén képződik. A csapdának az elemei, van a tető, amire az jellemző, hogy nem ereszti tovább a ide migráló kőolajt és földgázt. Itt a kőolaj és a földgáz sűrűségnek megfelelően ugye elhelyezkedik, legfelül van a földgáz, itt van a kőolaj, és itt esetleg víz van. Tehát ez a három közeg rendszerint együtt található, tehát ezeket meg kell találni, és majd ezeket kell kitermelni az itt lévő kőzetekben. akkor nézzük azt, hogy ezeknek a csapdáknak mi a jellemzői, geometriai méretei, hogy ezt helyileg tudjuk elképzelni. A terület az általában 1-től 3000 négyzetkilométer, vastagság ennek a csapdának 5-től 500 méter, mélység 500-től 5000 méter, és itt a nyomás ugye 50-től 500 bár, a hőmérséklet 30-től 250 Celsius fok, és a kőzetnek a porozitása, tehát az a térfogat, ami rendelkezésre áll, az 1-től 30%. Tehát nézzük meg azt, hogy ez a kőzet, amiben elhelyezkedik a kőolaj és a földgáz, hogy néz ki. Tehát ha ránézünk, ezt például egy tipikus olajat tartalmazó kőzet, erre azt mondjuk, hogy szemcseközi porozitással rendelkező kőzet, a 0,1 mm-nél kisebb pólusokban helyezkedik el a kőolaj vagy a földgáz. Itt látjuk ezt a barna foltot, ez tipikusan olajat tartalmazó mag, ez pedig a lépték. Az 1 cm magasságot jelent, ez körülbelül ennek a térfogata 1 köbdeciméter, tehát ebbe például 2-3 deci olajat tudnánk beletölteni, vagy a természet ebbe tölti. Nézzünk egy másik hasonló kőzettípust. Tehát ez a pólusok között, ez a másik ábrán pedig azt látjuk, hogy nem a kőzet pólusai között, hanem a repedéseiben. Ez egy rideg, metamorfit kőzet, erőhatások hatására repedések keletkeztek, és itt a pórusok vagy a repedésben helyezkedik el a kőolaj és a földgáz. Ebben a kőzetben az előző mennyiségnek körülbelül a 10-20 vagy a 30 része helyezkedik el. A következő témapont, ugye, tehát itt vagy a repedésekben, vagy a pórusokban helyezkedik el a kőolaj és földgáz, tehát nem üregekben, nem olajtavakban, nem gázfelhők vannak, hanem a kőzet egy szilárd vázat ad, és ebben lévő kőolajhoz és földgázhoz kell hozzájutnunk. Tehát az a feladat most, ugye, az olajmérnököknek, hogy az itt felkutatott ásván vagyonhoz hozzájussunk, és minden nagyobb hányadát termeljük ki. Tehát a cél a kőzet pórusaiban évmilliók során felhalmozódott kőolaj és földgáz minél nagyobb hányadának a gazdaságos kitermelés. Ez minden mérnöknek a feladata. Hogy osztályozzuk ezeket a termelési módszereket? Tehát nagyon fontos, hogy olaj vagy gázról van szó, ezt azt mondjuk, hogy mi a fázis állapot. Mi a mozgékonysága? Tehát gyorsan tudok hozzájutni, vagy lassan tudok hozzájutni. Ez két dolognak a függvénye. Az, hogy a kőzet, a tárolókőzet áttereszti, jó áttereszti, és ami a fluidum, ami benne van, hogy könnyen mozog, vagy nehezen mozog, ez egy hányadossal, mozgékonysági tényezővel kifejezhető, és utána pedig, hogy milyen energiákat használunk ahhoz, hogy a termelőkutakhoz beszorítsuk az olajat. Tehát az a feladatunk, hogy nagy mélységben, háromdimenzióban a kutak között elhelyezkedik az ásványvagyon, fel kell ismerni, hogy milyen energiák vannak, és ezt meg kell változtatni, a szükséges, és annak és minél nagyobb hányadához tudjunk hozzájutni. Akkor nézzünk meg a fázis állapot szerint. Ez egy természet produkálta, anyagok vannak ezekben az üvegekben, ezek mind nyers anyagok. Tehát ez a két üvegben van egy gázzal kitermelt nyers kondenzátum. Tehát ezt akár a gépkocsiba lehetne tölteni, ugye ebből szoktak a problémák adódni, ez pedig kőolaj. Ez az üveg azért van rajta, vagy föltámasztva, hogy itt látni azt, hogy ez a vízszintes szint, ez nem alakul ki, hanem meg van dermedve, ez olyan, mint a nagymama, amikor első kislány korában megfőzte a baraszlekvárt, ugye, és eltette, hogy a dédunokáknak megmutassa, és utána kanalat se lehet bele nyomni. Tehát ez ennyire, így viselkedik ez a kőolaj. Most tehát gyakorlatilag a természetben ezeknek a elegyének a millió fajtája előfordul, ezt fel kell ismernünk, és ennek alapján kell meghatározni, hogy milyen technológiával lehetőleg olcsóbb akarunk hozzájutni. Most a másik nagyon fontos, amire azt mondta, hogy mennyire mozog, könnyen mozog a kőzetekben a kőolaj, vagy nehezen mozog a kőolaj. Ez szerint meg két típusú kőolajat vagy szénhidrogén rendszert tudunk megkülönböztetni. Vannak a konvencionális szénhidrogének, amihez olcsón tudunk, relatíve kis befektetéssel, és a nem konvencionális szénhidrogénnel. És itt ábrázoltam egy paramétert, előbb mondtam a mozgékonyságot, és ez pedig az, hogy mennyibe kerül a kitermelés költségei. Tehát minél mozgékonyabb a rendszer, annál olcsóbban. Minél drágábban, minél kevésbé mozgékony, annál drágábban fogjuk kitermelni, ennél drágábban kell majd fizetni a fogyasztóknak, mert ezek a költségek meg fognak jelenni. Tehát a kitermelés módszereiről, tehát a konvencionális, most már tudjuk, hogy vannak konvencionális szénhidrogének, és nem konvencionális. A konvencionális szénhidrogének az osztályzásuk a kitermelés energia alapján, tehát hogy vezetünk be a rétegbe energiát, vagy nem. Ha nem vezetünk be, akkor azt mondjuk, hogy természetes energiákkal művelünk. Ha vezetünk, akkor két típusú volt. Hagyományos eljárással, például vizet csajtolunk be, vagy gáz, vagy mindkettőt, vagy pedig úgynevezett hatékony, erőltetett módszerekkel, amivel sokat ki tudunk termelni, de nagyon drága. Ez például, hogy elegyedő gázokat, vagy például gőz csajtolunk be ezekbe a kőzetekbe, amit láttak, vagy akár levegőt meggyújtjuk, ég a kőolaj, és ezt a frontot hajtjuk előre, és ez így képződött meleg front hajtja a viszkózus kőolajat, vagy akár vegyszereket, például olyan felületi anyagokat, olyan, mintha mosószert nyomnánk be, nagy hatékonysággal ki fogjuk termelni, de nagyon drága lesz, nem lehet megfizetni. A nem konvencionális kőolajtelepekről az olajhomok, tehát ezek a nem konvencionális telepek, itt helyezkedik el az olajhomok. Itt az jellemző, hogy a kőzet nagyon jó áteresztő képességű, de ebben van a nagymamának a lekvára, a bitumen, tehát nagyon nagy a viszkozitása, tehát óriási energiákat kell itt befektetni. Vagy itt vannak az alacsony áteresztő képességű tárolók, amiben gáz van. Vagy itt vannak a Makó környéki gázoknak a problémája, ugye erről sokat lehetne beszélni. Vagy nem konvencionális az olajpala, ami még nem érett kőolajjá, kerogén, de gyakorlatilag a kőzet kis áteresztő képességű, tehát ehhez való hozzájutásnak a valószínűsége kicsi, vagy akár a gázhidrátok, földgázhidrátok, az a felmérések szerint a földgázhidrátoknak a mennyisége az nagyobb az összes hagyományos energiaforrásnál. Ez a víz és a metán asszociáció alapján képződik. Azt hiszem, hogy kevesen láttak hidrátot. Ez olyan, mint egy mocskos hó, nem mozog, benne van a kőzetbe, pozitív hőmérsékleten. Meg lehet bontani hővel, vegyszerrel, vagy nyomásnak a csökkenésével, de ezeknek a óriási mennyiségű szénhidrogén forrásoknak a kitermelése, én azt hiszem, hogy a távoli jövőnek a lehetősége. Még annyit kell azért mondani, hogy a földgáztelepek esetén, hogy a jelenleg a konvencionális kőolajtelepek esetén a jelenleg felkutatott mennyiségnek a 35%-át tudjuk csak kitermelni. Ez az érték várhatóan 45%-ra, maximum 50%-ra nő. Tovább úgy érzem, hogy fizikai korlátja van, hogy a nagyobb hányad világátlagban kitermelhető. A földgáztelepeknek a kitermelési módszereiről, a konvencionális földgáztelepekről, mivel a földgáz áramlóképessége és a kompresszibilitása nagyságrendekkel kedvező, mint a kőolajért, ezért a kitermelési eljárások is egyszerűbbek. A konvencionális földgáztelepek kihozatali tényezője világ átlagban körülbelül 80%. Tehát a kihozatali tényező azt jelenti, az ott lévő ásványvajunknak hány százalékkal tudjuk gazdaságosan kitermelni. Ezért ebben az esetben a földgázok esetében a többlet kihozatal növelésének, tehát hogy 80%-nál többet termeljünk ki, kicsi a lehetősége. A nem konvencionális földgáztelepek, ezek az alacsony áteresztő képességű tárolók, aminek az áteresztő képessége 0,1 millidarcinál kisebb, ugye ez egy már egy speciális műszaki fogalom. Ide tartoznak a széntelepek gáza, vagy a nem földtani szerkezethez kötött gáztípusok, ilyen például a makó körülnéki gázok. A nagyon fontos az elfekvő gázkészleteknek a hasznosítása, tehát azok az elfekvő gázkészletek, ahova infrastruktúra nincs képítve, távol van, és gázhalmaz állapotban való elszállításuk az problematikus. Itt már megoldották azt, hogy a gázt átalakítják különböző technológiákkal, propánnal, butánnal, metanollal, és így tovább, és így tartályokban való szállításuk már egyszerűbb, és a földgázhidrátokról, arról már beszéltem. Na most hát röviden, ugye, most már tudunk valamit a geológiáról, tudunk mondjuk a kitermelésről, és hát most mennyi van a világon, ugye? És földrajzilag hogy helyezkednek el? Tehát kijelenthető nyugodtan, hogy a világ szénhidrogén készleteinek, tehát a készlet mindig a gazdaságosan kitermelhető mennyiség. Tehát amikor mennyiségről beszélünk, vagy mond a média, bármiféle, akkor mindig azt a mennyiséget tessék rákérdezni, hogy ez az a mennyiség, ami jelenleg technológiában gazdaságosan kitermelhető. Én most mindig erről fogok beszélni. Tehát most ezek a mennyiségeknek a felmérés, hogy mennyi van a világon, csak közelítése lehetséges. Most beszélünk egy kicsit a konvencionális kőolajkészletekről. A véges készleteknek a problematikája nem mai keletű. Ezt már az egész 1980-as években felismerték a Római Klub, és ez a diagram mutatja, ez egy klasszikus diagram, tehát itt van a kőolaj, felkutatott készlet és termelés évenkénti növekvő eltérése. Tehát ez a kék jel mutatja azt, hogy évenként mekkora készletet kutattak fel, idézőjelben találtak meg. Tehát a geológusok nem találják meg, hanem felkutatják. Tehát gyakorlatilag egy tudományos műszaki tevékenység során, ez pedig a fogyasztás. Tehát itt láttuk, hogy itt ebben az évben, az 1980-as évek környékén, itt már többet termelünk ki évente a világ, ez a világ termelése, mint amit fölkutattak. Ez pedig egy adott geológus kollega szerinti előrejelzés, aki azt mondja, hogy várhatóan ennyit fognak még felkutatni a jövőbe. Én úgy gondolom, ezt túl óvatos becslés, én pessimistát nem akarok mondani, ezt az úriembert Campbellnek nevezzék egy geológus, majd vissza fogok erre térni, hogy ő mennyi mennyiséget mond, és ennek mi a következménye. Tehát a következő ábrán azt látjuk, hogy az egyes források szerint mennyit becsülnek, hogy még mennyi a kitermelhető világon. Tehát itt volt ez a óvatos geológus, ugye most már tudjuk ezt az ő exponenciális függvény szerint változó mennyiséget. Ő azt mondja, hogy 800 milliárd barrel van. Ez Egyesült Államok geológiai szolgáltatása szerint ennek 2,5-szerese, 2000. Ez pedig az Egyesült Államok energiás, adminisztrációs intézete alapján majdnem 3000 milliárd barrel van. Na most, tehát ezek a számok vannak a világban, ezekből a számokból teljesen más következtetést lehet levonni, és nyilvánvaló az emberiséget másképp figyelmezteti. Tehát a konvencionális kőolaj készletellátottsága, tehát a könnyen kitermelhető, igazolt készletek esetén 50 év, tehát ez azt jelenti, hogy a jelenleg ismert készletekből a jelenlegi termelés vagy fogyasztás mellett még 50 évig volna elegendő, tehát itt nem vesszük figyelembe, hogy esetleg az igények azok növekednek. A várható készletek esetén ez 80 év. A konvencionális földgázkészletek esetén, ugyanezt, tehát előbb a kőolajról volt szó, ezek a számok hogy változnak, nézzük csak meg a konvencionális kőolaj esetén. Ez az előbb mondt Egyesült Államok energiaszolgáltató hivatala alapján, tehát az igazolt készletek az 6000 × 10^12 kubik feet. A úgynevezett elfekvő gázkészleteknek a mennyisége, ami még nincs bekötve, de technológiailag már megoldották, az körülbelül 2300-szor 10-12-én, és még felfedezésre vár 4300. Tehát ezek a konvencionális földgázkészletek. Ennek alapján, igazolt készletek alapján a készletellátottsági mutató, most már tudjuk, hogy micsoda, 63 év, várható készlet esetén 132 év. Na most ezek az olaj- és gázkészletek földrajzilag hogy helyezkednek el? A geopolitika és energiapolitika kapcsolatának megértéséhez át kell tekinteni a világ különböző helyein felkutatott készletek nagyságát. Most nézzük meg, hogy megértsük az újsághíreket, és hogy mi mögött van. Tehát itt látjuk a világ igazolt készleteit, itt soroltam a világ első 10 országát, ugye adatszolgáltatás szerint, hogy az első, ez kőolajra vonatkozik, milliárd barelbe, az első Szaúd-Arábia, második a Kanada, de ez zárójeles, még erre vissza fogok térni, de itt nézzük ezeket a neveket, Irán, ugye, Irak, Abu Dhabi, Kuwait, Itt besorol Oroszország, a zöld a készletek a nagysága, a sárga a készlet ellátottság, tehát hogy hány évig elegendő a jelenlegi feltételek mellett. Például a Szaúd-Arábiában 80 év körülbelül. Azt mondja, hogy nézzük meg Oroszországot. Itt van ugye a sárga, ez kb. 20 év. Tehát a jelenlegi fogyasztás export alapján az igazolt készletek, az Oroszországnak jelentős készletei vannak, de tehát a ellátottsága pedig nem olyan, hogy mondja, nagyon nagy. De az energiapolitikája pedig az van az oroszoknál, hogy a hazai energiaszolgáltatás gáz, szén és atomenergián alapszik, és az olajat pedig hát nyilvánvaló külföldre viszi, mert kapja a kemény valutát. Most Kanadára itt benne van a olajhomok, vannak, akik ezt nem fogadják el, hogy hozzáadja a jellegi készleteihez a nem konvencionális kőolajnak a mennyiségét. Most hát ennek alapján az igazolt készleteket alapul véve megállapítható, hogy a kőolaj igények ellátásában alapvető szerepe van az OPEC-nek, hagyd mondjam OPEC-et, jó, USA csak a 11. helyen van, ezt tessék ide figyelni, és a készletellátottsága 11 év. Kanada olajhomok készletek nélkül, tehát ha ez nem volna benne, csak a 12. helyet foglalná el, és 15 év készletellátottsággal. Most nézzük meg ugyanezt a földgázra vonatkoztatva a világ igazolt földgáz készletei, tehát 2006-os adat. Első itt van Oroszország, ez 1000 milliárd kubik feet egységben látjuk. Itt van megint érdemes ide figyelni, Irán, ugye, Katar, itt jön a különböző vezetékek, hagyj ne beszéljek róla, Katar, Szaúd-Arábia, itt van a USA, és a Algéria, stb. Tehát ebből azért látjuk, hogy a készletek hol helyezkednek el. Most a következő ábrán fogjuk látni az egyes régiók készletellátottságai mutatókat, tehát jellegi fogyasztás mellett ismert készletek alapján. Észak-Amerika készletellátottsága, ez dominálóan Egyesült Államok, 8 év. Latin-Amerika 48 év. A volt Szovjetunió, tehát gázra 76 év. Közel-Kelet 234 év. Tehát világ földgáz készleteinek 51%-ával az OPEC, 28%-ával Oroszország rendelkezik. Na most tudjuk, hogy ugye hol vannak a készletek, mennyi van, tudjuk most már milyen problémák vannak. Na most nézzük meg, ezek alapján tudjuk, hogy hol vannak, már sejtjük, hogy hol történik a fogyasztás. Ebből az egész világra kialakult szállítórendszerek, egy globalizált szállítórendszerek alakultak ki mind a kőolajra, mind a földgázra. Hát ez például az egész világra kiterjedő nyersolajszállítás, ugye, mit látunk? Tehát amit előbb elmondottam, itt van egy forrás, ugye, a Közel-Kelet, megy, Távol-Keletre, Japán, Kína, és itt tovább, és Egyesült Államokba. Itt van Európa, Európába ugye jön a volt Oroszországból, vagy volt Szovjetunióból, egy kicsit a Észak-Afrikából, Líbia, Algéria, most Egyiptom, és itt van, látjuk, ugye, mert Egyesült Államokból jön Venezuelából, Mexikóból, és itt tovább, tehát vannak speciális fogyasztó és szállító helyek, és nyilvánvaló az egyes államok, ugye különösen itt a Kína, India, ezt ismerjük, mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez a szállító rendszer megváltozzon, és más legyen az iránya. Na most nézzük a következő ábrát, ahol látjuk azt, hogy mi a kőolajtermelés és a fogyasztásnak a mennyisége. Észak-Amerika a világ termelésének a 10%-át adja csak, és ugyanakkor elfogyasztja a 30%-át. Közel-Kelet az kb. 32%-át termeli ki, és elfogadja a 7%-át. Itt van például a volt Szovjetunió, ugye? Itt kitermeli a 15%-át a világ termelésének, és gyakorlatilag elfogyasztja az 5%-át. Tehát itt van, ahogy az Oroszország, Szovjetuniónak mi az energia szerkezete. Tehát ez a diagram az előző szállítási rendszert igazolja. Most ugyanez megállapítható és látható a földgáztelepek vonat vagy földgázszállítás esetén is. Most itt meg kell a következőt jegyezni, hogy általában a szállítás, ugye, csővezetékeken történik, vagy ugye olajesét tankerekbe. Földgáz esetén pedig megoldották a földgáznak a csepp folyósítását. Ezek gyakorlatilag úszó üzemek, ahol mínusz 160 fokon szállítják atmoszférikus viszonyokkal, az óceánokon keresztül a csepp folyósított földgáz. Tehát ha ránézünk erre a diagramra, akkor látható szintén ugyanaz a tendencia, vagy azok a szállítási útvonalak vannak hasonlóak, mint a kőolaj esetén. Na most, tehát még annyit azért tudni kell, hogy ezek a szállítási útvonalak, rendszerek meglehetősen sérülékenyenek, ugye tudjuk, hogy ennek milyen eredményei vannak. Na most ezek után nézzük meg azt, hogy mi a várható termelési ütem, ezek után a felvezetés után a 21. században. Ez, hogy mit fogunk termelni, meghatározzák a tulajdonviszonyok. Itt a következőt kell tudni, hogy a kőolajkészleteknek a kétharmad része, a földgázkészleteknek a 90%-a állami ellenőrzés alatt van. Pont, ugye? Meghatározza azt, hogy mik lesznek az energiaigények, és mi lesz az ár. Tehát ezek szoros kapcsolatban vannak egymással. Nézzük meg az energiaigényeket, ugye ez 2000 Exxon Mobil előrejelzés alapján, ugye 2030-ban ő szerint az igény felhasználás kőolajra ez mutatja, ugye ez a cikk, körcikk, földgázra és ez a szén. Tehát dominálóan még több mint a 80%-a vagy akörügy százalékba még a klasszikus energiahordozók lesznek a meghatározók, de már a egyéb nap, szél, biomassa, hidro, nukleáris energiának a szerepe már nem jelentéktelen, és utána a század közepére már jelentős, csak nem 50%-kal szerepelhet az előrejelzések szerint. Na most, hogy mennyi van, az függ attól, hogy a fogyasztó mennyit hajlandó érte fizetni. Tehát a zsebbevágó kérdés, ez látható ebből a diagramból. Tehát itt kőolajra vonatkoztatva ez az ár, minimális, maximális ár. Tehát itt vannak a fajlagos költségek, itt vannak a nem konvencionális, itt vannak a konvencionális. Ezt a mennyiséget már ugye itt kitermeltük, ezt az egyest idáig. Itt megy a vita, még a konvencionális belül, ugye az óvatosak, vagy a pessimisták, vagy a pozitívabban gondolkodók között, hogy most még 1000 milliárd van, vagy 2000 milliárd, nem mindegy, itt megy ez a vita ezek között, ugye. És itt jelennek meg a bitumenek, a nem konvencionálisak, és kell az olajpalac. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag attól függően, hogy mennyit vagyunk hajlandóak fizetni, attól függően ez a mennyiség azért jelentősen változik. Tehát ez a pénztárcánkat megterhelő kérdés, és itt nyilvánvaló megjelennek már az egyéb energiaforrások, mind versenytársak. A kőolajára. Ez elmúlt 10 évet mutatja, most ugye itt tartunk a 100 dollár, 107 dollár, kicsit változik, de ez az elmúlt 10 év ugye azt igazolja, hogy a kőolajnak ez a Brenti minőség, ugye USA dollár per barrel, ugye ha 6-tal beszorozzuk, akkor köbmétert kapunk körülbelül, de ez eléggé egyértelmű, mutatja, hogy a várható alakulása ezeknek az energiahordozóknak. Na most a kitermelési ütemnek a becslése, egész földre vonatkozó pontos előrejelzés kivéthethet, tehát közelítése lehetséges. Az energiaigény kielégíthetőségével, illetve az energiahordozók részvételi arányával kapcsolatban óriási vita van. Reális kép kialakítása miatt pessimista, mint optimista érveket figyelembe kell venni. Bármelyikhez való merev ragaszkodás súlyos következményekkel járhat. Ezt például a világ kőolaj termelése, ugye itt van a múlt, ezek az óvatos becslések szerint már régen csökkenni kéne, holott ez nem történt meg. Ez pedig a Egyesült Államok geológiai szolgáltatása szerint, hogyha kőolajfogyasztásnak az évi üteme 1%, ez a biztos készletek, ez a várható készletek, ezek pedig a maximális készletek esetén látható, hogy bizony alternatívákba kell gondolkodni. Most úgy ilyen hasonló ábra mutatja azt, hogy kőolaj vagy földgáz esetén hogy fog alakulni a jövő. Ugye itt feltételeztem azt, hogy a évi növekedés 2%, és az igazolt készletek esetén így fog várhatóan alakulni, várható készletek esetén, tehát a maximum az a 2050-ben, ha minden igaz, ezek a számértékek, azok reálisak. Most ebből a kérdéscsoportból már lehetne vezetni a energia és geopolitika a kapcsolatát, de ez kellene még egy 35 perc, ugye? Most gyakorlatilag én ezt az elemzést elvégeztem műszaki szemmel, tehát ebből az aspektusban elmondtam. Az érdeklődők megtalálhatják a kőolaj és földgáz, energiagazdálkodás vagy földali közlönyben, és mindenki ezek után saját variációját ugye kialakíthatja, de az, hogy befolyásoljam egy kicsit, bemutatunk egy diagramot, ami ugye ezt a feszültséget, ugye, ez a kuvait-iraki háború, ugye itt az égő olajkutak, amiről hallottak, itt vannak tank, itt vannak az árnyékban, ott vannak a katonák, nem tudtam megállapítani, hogy ezek most iraki katonák, vagy pedig Egyesült Államoknak a katonái. Aki hozzáértő, az a tank típusáról biztos meg tudja mondani. Tehát az, hogy valaki ezt a kapcsolatrendszert ugye bemutatja, ehhez vagy kialakítsa, ezt a képet szeretném bemutatni, és összefoglalás. Kőolaj és földgáztelepek felkutatásától a felhasználásig terjedő vertikum, kutatás, művelés, kitermelés, szállítás, felhasználás, bármely elemének a hatékonyság növelése a szénhidrogén készletek növelését eredményezi. A szénhidrogén készletek meghatározása csak becslés szinten lehetséges, csak intervallum határokban szabad gondolkodni. Készletellátottság tekintetében az OPEC és Oroszország, a volt szovjet köztársaságot is beleértve van meghatározó helyzetben. A földet átfogó kőolajat és földgáz szállító globalizált rendszerek épültek ki, amelyek meglehetősen sérülékenyek. Fel kell készülni az energiatakarékosságra és az energiatakarékos technológiák alkalmazására. Kőolaj és földgáz árának a előrejelzése csak nagy bizonytalansággal lehetséges, de kijelenthető az, hogy olcsó kőolajra és földgázra számítani felőtlenség. A természetes előfordulású szénhidrogének, a kőolaj és a földgáz a 21. század legfontosabb primér energiahordozói, és jelen ismereteink szerint ez a szerep a 21. század közepéig biztosan megmarad, de az évszázad végén sem lesz jelentéktelen. Köszönöm, hogy meghallgattak.